Mai adásban néhány styling tippet szeretnénk veletek megosztani, hogy hogyan is lehet úgy öltözködni, hogy a legelőnyösebb ruhadarabokat válasszam, hogyan tudok jól kinézni, az alkatomnak, színtípusomnak megfelelő ruhadarabokat választani. Ebben lesz segítségünkre Tomaszowski Andrea, szín- és stílus tanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök a vonalban.
Köszöntelek én is, Enikő, és köszöntöm a hallgatókat is.
Elsőként talán beszéljük át, kérlek, hogy mik a legfőbb testalkat típusok?
6 testalkat típus van, 6 legfontosabb, úgy mondanám. Tehát van almaalkat, körtealkat, fordított háromszög, hasábalkat, homokóra, és a hasábalkatnak van egy vékonyabb és egy teltebb változata. Én így számolok 6 testalkat típust. Egyébként van, aki 12-vel dolgozik, mert lehet ezeket bővíteni, tehát kevert testalkatok is léteznek.
Hogyan tudja valaki magáról megállapítani, hogy ő milyen testalkatú? Tehát mik ezeknek az alapvető testalkat típusoknak a legfőbb jellemzői?
Én azt tanácsolom egyébként, hogyha valaki szeretné magát beazonosítani, hogy érdemes mérőszalagot használni és lemérni magát. Az interneten nagyon sok helyen van erről már írás, hogyha a válszélesség hány centi, a derék hány centi, hogy melyik testalkat típusba tartozik. Én most megpróbálom ezt így nagy körvonalakban elmondani, mert nagyon-nagyon sokat tud az öltözködésben segíteni. Amikor a válszélességünk és a csípőszélességünk megegyezik, és van azért egy normál mellbősége is egy hölgynek, akkor ő, és vékony derék, egy ilyen 25-30 centivel vékonyabb derék, mint mondjuk csípő, akkor ő homokóra testalkatba tartozik. És azt kell tudni a homokóráról, hogy nagyon-nagyon jól öltöztethető, de majd erről még később beszélek, hogyha valakinek keskenyek a vállai, és a csípője szélesebb, viszont vékony a dereka, gondoljunk bele egy kis körtét, vizuálisan rajzoljunk most le így magunk elé, tehát akkor egy körte testalkatcsoportba tartozik. Hogyha valakinek széles a válla, nagyobb mellbőssége van, és hasra hajlamos hízni, tehát elől domborodó hasa van, akkor ő egy alma testalkatba tartozik. Általában az alma testalkatú hölgyeknek keskeny csípője van, és nagyon csinos lába. Hogyha a válszélességünk, a mellbőségünk, a derék, a csípő szélesség, nem azt mondom, hogy nagyjából megegyezik, de nincsenek ilyen 30 centis ugrások közötte, akkor egyenes testalkat csoportba tartozik, és ennek van egy vékony és egy teltebb változata. Hogyha valakinek széles a válla, nagyobb mellbőséggel rendelkezik, és keskeny a csípője, és főleg a válszélességhez képest jóval keskenyebb a csípője, akkor fordított háromszög csoportba tartozik. Tehát nagyjából így lehet megkülönböztetni és beazonosítani. Egyébként azért nem tudják a hölgyek saját magukat beazonosítani, mert nagyon sok esetben kevert testalkatok. Tehát van belőle az egyikből is, és a másikból is, és innentől kezdve már nem tudja sajnos saját magát beazonosítani, hogy ő hova tartozik.
Így akkor nehéz azt is kitalálni, hogy pontosan az ő alkatához mi lenne jó vagy előnyös.
Így van. Én nagyon sokszor úgy csinálom ezt, hogy nem föltétlen, tehát ha valaki nem egy tiszta testalkat típus, akkor nem föltétlen keresem rá a definíciót, hogy ő milyen testalkat, hanem azt magyarázom el, hogy mire figyeljen. Mire figyeljen a vállainál, mire figyeljen a csípőjénél, hová helyezzük a derekat. Tehát sokszor nem is ez a lényeg, hogy meghatározzuk, hogy valaki eperalkat, hanem az, hogy mire kell figyelnie. De természetesen a tiszta testalkat típusok, ők nagyon szépen behatárolhatóak.
És akkor, ha végig tudunk menni most először egy még a testalkat típusokon, hogy kinek mi áll jól, tehát milyen vonalvezetésű, milyen fazonú ruhák, amik többnyire előnyösek és jól állhatnak, és mi az, amit semmiképp. Tehát így abszolút ahhoz az alkathoz, vagy nem csak az alkatoknál, hanem ilyen adottságoknál, mi az, amit tilos.
Igen, jó, végigmegyünk ezeken, és egyébként előre bocsátanám, hogy nagyon-nagyon fontos ezeket figyelembe venni, és tényleg sokkal inkább vegyék a hölgyek ezt figyelembe, mint azt, hogy mi az aktuális divat. Mert például 1-2 éve valóban nagy aktualitása van a pufos ujjaknak, és sok esetben olyan személyek is fölveszik, akinek eleve nagyon széles váll van, és ugye az szélesíti a vállat. Tehát sokkal inkább a testalkati adottságainkat érdemes figyelembe venni, mint azt, hogy milyen szabásvonalak éppen divatosak, de egyébként egyszerre úgyis annyira sok minden divat, és annyi vonalvezetés divat, hogy én azt gondolom, hogy minden testalkattípus tud magának találni mindig az aktualitásokból is. Na nézzük akkor szépen sorban, kezdjük a homokórával. Tehát a homokóra, akinek nagyjából azért szépen arányos a testfelépítése, és tényleg nem nehéz őket öltöztetni. Nagyon sok homokóra egyébként, ezt elárulom neked, meg a kedves hallgatóknak is, hogy nem szeretik a testrakatukat, mert nekik általában kerek fenekük van, a combosak egy kicsit, nagyobb mellbőséggel rendelkeznek, és emiatt sokszor pont azt nem szeretik, holott nagyon könnyű és nagyon egyszerű őket öltöztetni. Arra kell figyelni egy homokórának mindig, hogy a derekát emelje ki. Nekik a legislegelőnytelenebb az, hogyha egyenes szabásvonalakba bújtatjuk őket, tehát ilyen rádobok egy kardigánt, amit nem kötök meg övvel, vagy ilyen zsákruhák például, fölvesz egy homokóra egy zsákruhát, akkor abba teljesen el fogja veszíteni a formáját, és fogja is érezni, hogy valahogy nem stimmelnek a dolgok. Tehát neki nagyon fontos, hogy kiemelje a derekát, a derekat ki tudjuk emelni övvel, vagy ki tudjuk emelni úgy, hogy karcsúsított vonalvezetésű ruhát vesz föl, vagy ki tudja úgy emelni, hogy a blúz betűri. Tehát egy homokóra mindenképpen tűrje be a blúzt. Tehát, hogyha már nagyon nagy a pocak, és hasra hízik, akkor ugye elcsúszik az a homokóra, akkor ő már nem valószínű, hogy a homokóra kategóriába tartozik. Amíg oda tartozik, addig nyugodtan tűrje be a blúzt, tegyen föl egy kis övet a ruhára, vagy eleve olyan szabásvonalat válaszol, ami szépen karcsúsítva van náluk. Ez a legfontosabb. Sok esetben, hogyha vállasak és tényleg ideálisak a méreteik, akkor már a nagyon nagy galléros megoldások, a vállapos megoldások nem fognak kelleni, mert talán túl sok lesz ott felül. Tehát ezek a legfontosabbak, és még egy dolog, hogy nekik fölül jó, hogyha az ingek, blúzok egy picit nyitva vannak, tehát nem nyakig vannak begombolva, mert akkor az rajtuk nagyon feszes, túl sok, ahol anyagmennyiség van, és itt a nyak körül is anyagmennyiség van, mondjuk egy blúz esetében, akkor az tudja őket tovább erősíteni, tehát a felső testüket, és nekik ez nem előnyös, tehát egy picit nyitottabb gallérok jobbak, egy félkörkivágás, vagy egy végkivágás, mint hogyha teljesen mondjuk egy ing föl van gombolva.
Nem mondjuk akkor a garbó, ez az ő esetükben nem annyira jó választás.
Működhet, ha vékony, tehát egy nagyon-nagyon vékony kötött anyagból van, vagy pamutanyagból, és hozzátesznek egy láncot, aminek tehát ami
ilyen hosszabb lógos nyaklánc.
Így van. Mindenképpen, és akkor annak van egy ilyen nyújtó hatása. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy télen nem cél, hogy megfázzunk, meg nem cél, hogyha nagyon hideg van, akkor kigombolkozzunk. Nyilván nem ez a cél, amikor jó idő van, akkor ez lehetséges. Tehát télen is lehet öltözni, csak egy picit korrigálni kell. És akkor nyilván itt az, hogy hova esik a derék, azt tehát nagyon-nagyon sokféle testalkat van, akinek hosszabb a lába, a felső teste rövidebb, vagy a törzse hosszabb, és a lába rövidebb, tehát meg kell nézni minden esetben például, hogy hova esik a derék. A derék általában ott van, ahol a legvékonyabb rész van, és oda érdemes övet tenni, de ezt például csak ruháknál tudjuk így alkalmazni, nadrágnál adott, hogy milyen nadrágot vesz fel az ember, és hol van a bújtatója. Tehát ott kisebb a mozgás.
Ott mondjuk annyival azért lehet játszani, hogy milyen nadrágot választunk, tehát akár a csipőnadrág, magas derekú, vagy extra magas derekú nadrág.
Így van. Akkor érdemes magas derekú nadrágot választani, hogyha rövidebb a láb, és egy picit szeretnénk a lábat nyújtani, vagy éppen normál, és marad elég felső testünk, és ezt érdemes figyelni, és hogyha tükörbe áll az ember, akkor ezeket azért látja, hogy most felvettem egy magas derekú nadrágot, és akkor alig maradt felső testem, mert a lábam így már nagyon-nagyon hosszú, Tehát lehet szépen nyújtani a lábat, de hogyha valakinek eleve hosszabb lába van, akkor kerülje például a magas derekú nadrágokat. Csípőnadrág, hogyha már így szóba került, hogyha valakinek széles a csípője, de akkor rá is térek a körtealkatokra. A körtealkatnak a jellegzetessége, hogy széles a csípője, keskeny a válla. És a széles csípő nem fog szépen mutatni például a csípőnadrág. Mert ahol a nadrág végződik, tehát ott van egy vízszintes vonal, és a vízszintes vonalak szépen szélesítenek bennünket, pont a legszélesebb résztünknél vág el, és ez nem fog jól mutatni a körtéken. Nekik érdemes egy picit magasabb derekú nadrágot választani, egyébként is a körtealkatoknak általában rövidebb a lábuk, és szépen lehet a lábukat itt nyújtani. Valamint a körtealkatoknak érdemes egyenes szárú nadrágot választani. Ha esetleg megvan a magasságuk hozzá, akkor érdemes bő ávonalú nadrágot választani, bőszárút. De persze ehhez kell egy magasság, vagy pedig egy jó magas sarkú cipő, mert akkor nagyon-nagyon szépen fog mutatni, és szépen meg fogja nyújtani a lábukat. Körtealkatoknak felül, a felső testre érdemes csónaknyakat választani, ez nagyon szépen fogja szélesíteni a vállukat, vagy nekik jöhetnek a vállapos megoldások, a galléros megoldások, és a gallérokat ki kell hajtani, jöhetnek a fölül zsebes megoldások, tehát minden, ami kicsit fölül erősít, válasítja ezeket az ilyen típusú, ilyen alkatú hölgyeket.
Például a jó megoldás lehet, ami most már évek óta azért mindig ott van a trendekben, a vállán fodros felső részek.
Így van, tehát lehet vállánfodros, és ide jöhet a puffos ujj, amiről az elején is beszéltünk, tehát kifejezetten a körtéknek, de minden olyan típusnak, ahol keskeny a váll, mert az egyenes alkatoknak is lehet keskeny a válluk, akkor nagyon-nagyon jól jönnek a puffos ujjú megoldások. Tehát nekik ezeket lehet, és egyébként észrevettem azt, hogy úgy is lehet egy körtének például jó a puffos ujj, hogyha manzsettától puffos, mert nekik alapvetően a felső testük vékonyabb, és itt az a lényeg, hogy az ujjaknál, a karon, hogyha még vannak rakások, akár az fölülről indul, akár alulról, az erősíteni fogja a felső testet. Ez érdekes, de ahogy az ember mellett úgy ott fog a keze, az még mind oda tesz tömeget. És hogyha a ruha ott bő, a karján, akkor neki az oda abszolút mehet, csak ne lent, tehát nem a csípőtájékán kell neki bőnek lenni. Tehát például egy körtealkatnak a rakott nadrágok, ilyen hollal díszített, vagy rakott szoknyák abszolút nem előnyösek, tehát ezeket érdemes kerülni. Ha bő is, tehát beszéltünk arról, hogy legyen bőszárú, de azok fönt szépen a csípőjére simulnak, és nagyon szép ávonalban haladnak lefelé. Tehát annyira jól lehet így a szabásvonalakkal trükközni, hogy gyakorlatilag minden testalkatból ki lehet hozni a homokórát. Ami gyakorlatilag a cél, hogy szép homokórát formázzunk a hölgyekből.
És a körténél például milyen hosszakra kell figyelni? Tehát mondjuk egy felsőnél vannak a rövidebb állású felsők, a normál hosszú felsők, a tunikák, vagy hosszított felsők, egyberuhák, mik azok a hosszak, amik a legelőnyösebbek, említetted, hogy a nadrág az nem jó, hogyha csípőn van elvágva, ha mondjuk a felső részt nézzük.
Így van, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Náluk tiltólistás a csípőig érő felső rész. Tehát azokat kell levenni a listáról, ami pont csípőig ér, azok iszonyatosan rosszul állnak, és szintén a körtéknél tiltó listás az egyenes felső, tehát hogyha nincs karcsúsítva, hanem teljesen ilyen egyenesen jön a felső, és mondjuk az csípőig ér, na hát az a legrosszabb. Én olyankor azt szoktam javasolni, hogy fogja meg az adott hölgy azt a felsőt, és tűrje be. Tehát be kell tűrni, ezáltal szépen megnyújtjuk a lábat, és a körtéknél is nagyon fontos, hogy a derékvonal látszódjon, mert vékony a derekük. És hogyha betűri, akkor szépen megnyújtottuk a lábat, és látszódik a derékvonal. Egyébként tunika működhet, csak ami hosszabb, tehát az jóval hosszabb, mint a csípőigérő, mondjuk egy comb középigérő tunika működhet szűk nadrággal, de őszintén megmondom, hogy nem a legelőnyösebb rajtuk, de körte és körtealkat között is van különbség, tehát van, akinek ez működhet, és van, akin pedig egyáltalán nem lesz jó.
Majd még a később szeretnék kitérni a színtípusok szerinti öltözködésre, de itt még annyit, hogyha meg tudnánk említeni, hogy például a sötét világos színekkel hogy lehet játszani egy körtett testalkatnál, tehát mondjuk hol érdemes világosabb színeket hordani magán, és hol érdemes sötétebbeket.
Ez is nagyon jó kérdés. A körtének mindenképpen alul érdemes a sötétet, és fölül a világosat, azért, mert a sötét az nyújtani fogja, és a széles csípőt azt keskenyebbnek fogja láttatni. De ugyanígy tudunk játszani a mintással is, tehát egy körténél fölülre tudom javasolni a mintákat, ne alulra, tehát ne nadrág vagy ne szoknya formájában vegye fel a mintákat, hanem alulra inkább egyszínűt, és alulra inkább sötétebbet, fölülre mehetnek a világos tónusok, és akár a mintások. Úgyhogy így tudnak a körték vele játszani, és gyakorlatilag egy nagyon klassz homokórát tudunk létrehozni egy körtéből is.
És ha megyünk tovább a testalkatoknál, akkor a többire még mi jellemző, hogy hogyan érdemes jól öltözködni?
Akkor megyünk tovább például az alma testalkat, tehát nekik ugye nagyobb pocakjuk van, tehát előre híznak, viszont nagyon keskeny a csípőjük, és nagyon szép lábaik vannak általában. És az is nagyon fontos, és az almáknak ezt mindig elmondom, hogy náluk lefelé kell a fókuszt vinni. Mert ami nem annyira előnyös, hogyha például tényleg hasra híznak, akkor nem szabad oda vinni a fókuszt, tehát oda kell fölvenni úgymond az egyszerűbb darabokat. Nekik az fog jól állni, hogy tényleg nekik állnak jól ezek az egyenes szabású holmik, amiket azt mondtunk, hogy a homokúrát ne vegyék föl, a körték ne vegyék föl, na ez jó lesz az alma testalkaton. Olyan szinten egyenes szabásra kell gondolni, ami szépen megy a test mellett. Semmiféleképpen nem ávonalú dolgokra, mert azok nagyítani fognak, és abban már ő egy nagy gömb lesz fölül, hanem szépen egy ávonalú dolog, alul pedig mindenképpen szűk nadrágot kell fölvenni. Rajtuk nagyon-nagyon jól állnak a tunikák szűk nadrágokkal. Tehát ez számukra a legjobb viselet, vagy pedig az egyberuhák. Amire még érdemes figyelni, hogy fölül nagyon jó nekik a végkivágás, semmiképpen nem kellenek szintén vállapok, rakások, fölül puffos új, tehát ezeket kerülni kell, fölül kerülni kell a fodrokat, a nagy mintákat is érdemes kerülni, és hogyha egy almaalkatú hölgy szereti a mintákat, akkor érdemes egy mintás nadrágot fölvennie egy egyszínű tunikával. Tehát meg kell fordítani. Nem egyszínű nadrág és mintás tunika, hanem fordítva. Mert sokkal előnyösebb lesz az összkép, de ezt csak feltételezem, hogyha mondjuk valaki vonzódik a mintákhoz. És akkor így ezt ki tudja élni, úgymond, hogy van rajta valahol valamilyen minta. A következő, ami még igen, kimaradt, a fordított háromszög testalkat, tehát pont az ellenkezője, mint a körtealkat. Ugye a körtének a csípője volt széles, a fordított háromszögnek pedig a vállai szélesek, és keskeny a csípője. Tehát fordítva kell korrigálnunk. Nekik például egy fordított háromszögnek tiltólista a csónaknyak, mert még jobban meg fogja szélesíteni a vállát. Tiltólista, rakott puffos ujjak, fölül a fodrok, minden ilyen, ami fölül nagyítja és erősíti. A legelőnyösebb számukra a végkivágás, vagy az ejtett vállú megoldások, valamint fönt blúzokban, felsőkben az átlós vonalak. Tehát minden, amin átlós vonal van. Itt például megjegyzem, hogy átlós vonal például egy bőrdzsekin a cipzár is. Tehát például átlóban húzom fel, mert mondjuk nem középen fut egyenesen a cipzár. De átlós lehet egy gombsor is. Nem érdemes nagy gombokat, tehát erre is figyelni kell például, hogyha a felsőtest erősebb, nagyon vállas valaki, akkor nem érdemes nagy kerekgombokat fölvenni, hanem kisebb, figyelni kell, hogy kisebbek legyenek a gombok, hogy fölül ne erősítsen. Viszont alul korrigálni kell, és alul jöhetnek a például egy-két hollal kialakított nadrágok, vagy rakott szoknyák, kicsit bővebb szoknyák, nevezzük ezeket hagymaszoknyáknak, aztán harangszoknyák, amik lefelé bővülnek, vagy az ávonalú szoknyák. Itt érdemes odafigyelni, hogy egy fordított háromszögnek van-e deréktájon egy pici fölösleg is, vagy nincs, mert hogyha van, akkor akkor minimális rakás, vagy egy-egy hol lesz jó a szoknyán is, vagy a nadrágon, hogyha több a fölösleg, akkor nem, akkor az ávonalat javaslom. Tehát a lefelé bővülőt, és akkor fölül hagyjuk a rakásokat, hajtásokat, hanem szépen lefelé bővülhet egy szoknya, de akár egy nadrág is az ő számukra is. És nekik viszont jó lesz a csípőigérő felső rész, vagy csípőigérő felső. Tunikákkal is próbálkozhatnak, de a csípőigérő felső rész azért jó, mert pont a csípőjüknél fogja szélesíteni, ami nekik keskeny.
És mivel nekik vékony a lábuk, akkor ők vehetnek föl például ilyen oldalzsebes úgynevezett kargónadrágokat is.
Pontosan, nekik jó lesz az oldalzsebes nadrág, és még amit a zsebekről szerettem volna, hogy például a keskeny a csípőjük, nekik a zsebes nadrágok eleve. Mert hogyha egy nadrágon hátul zseb van, azért az is tudja egy picit nagyítani a csípőt, nekik kifejezetten jó lesz. Tehát bárhol a nadrágon zsebek elől, hátul, oldalt, lehet próbálkozni, és a mintás nadrágokkal is. Tehát szintén nekik jöhetnek geometriai minta, virág minta, amilyen tetszik nekik, és indulhat a csípőtől is akár a nadrág. Tehát a csípőnadrágok is jól állnak ennek a testalkatnak. És akkor még az egyenes testalkat maradt ki, de én itt meg szoktam különböztetni kétféle egyenes testalkatot. Van a nagyon vékony, ugye a modellalkatok, és vannak olyan egyenes testalkatok, amit én H betűhöz hasonlítok, tehát ők is egyenesek, de egy picit már erőteljesebb az alkatuk, és nem annyira vékonyak. És azért egy picikét máshogy kell a kettőt öltöztetni. A vékony egyenes testalkattal nagyon jó dolgunk van, mert szintén nagyon egyszerű őket öltöztetni. Mindenhová mehetnek a rakások, hajtások egy vékony egyenes testalkat.
Tulajdonképp ez a kifutó modelleknek is általában az alkata.
Így van, de nagyon, nagyon sok ilyen alkatú hölgyel találkozom egyébként. Természetesen van olyan is, aki közülük szeretne egy picit hízni, van, aki nagyon elégedett az alkatával egyébként. Én mindig azt mondom, hogy tényleg legyünk elégedettek azzal, ami adott, ami van. És meg szoktam mutatni, hogy minden testalkatot nagyon jól lehet öltöztetni. Szóval őket is, tehát jöhetnek fölül a bő blúzok, a fodros blúzok, a pufos ujjú blúzok, lehetnek zsebek a blúzon, szóval minden lehet a felsőn, mert erősíteni fogja őket. Jöhetnek a hajtásos rakások, rakásokkal díszített nadrágok és szoknyák. A bővülő szoknyák viszont, azt mindig megmutatom, és én azt tanácsolom, hogy a derékvonal látszódjon. Tehát, hogyha picit bővebb a blúz, és fölvesztük ezt egy hajtásokkal, vagy rakásokkal díszített szoknyával, akkor tűrjük be a blúz. Ők az egyedüli testalkat, akinek a bő a bővel is jól áll. Mert egyébként azért úgy jó öltözködni, hogy egy bő valamihez egy szűket veszünk föl. Tehát, ha alul bő rajtunk valami, akkor fölül legyen szűk, vagy fordítva. De a vékony egyenes testalkatnál akár a bővel, tehát egy bővebb nadrág, jó egy laza, bővülő inget, de be kell tűrni nekik mindenképpen, tehát rajtuk sem lógjon. Az úgy nem csinos egyébként emiatt. Sokkal csinosabb és sokkal sikkesebb, hogyha betűrik, akár még övet tesznek föl. Ruhában is azok tudnak rajtuk jól állni, amik lefelé bővülnek. Nekik igazából egyetlen tiltó lista van a hosszú, egyenes szabású zsákruhák. Tehát ebben ők nem mutatnak, és azokban az egyenes ruhákban, vagy testvonalát követő ruhákban sem, amin nem történik semmilyen. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a ruhán valaminek történni kell elől, különben túlságosan egyenesek benne. És ezt ők érzik itt, és nem is szeretik ezeket a ruhákat. Tehát nekik kellenek díszítések a ruhán, kellenek rakások, tűzések, puffok, hajtások, mert úgy fog rajtuk jól mutatni.
És ha nekik nem jó ez a teljesen egybefüggő, egyenes szabású ruha, az tulajdonképp amúgy szerinted kinek jó? Mert főleg talán az őszi-téli szezonban jobban előtérbe kerülnek ezek a hosszú kötött ruhák, vagy más anyagú ilyen egybeszabott ruhák is.
Igen.
Különböző hosszakban, akár térdigérő, vagy midihozba. Kinek, melyik alkatnak jók ezek
igazán? Megkülönböztetnék két dolgot, tehát a kötött. Azt tudni kell, hogy a kötött ruhák azok tapadnak. Tehát ők, ugye, tehát a között ruhában a hölgyeknek a testalkata teljesen látszódik. Na most ez kinek jó? Akinek tökéletes testalkata van, mondjuk egy vékony homokórának. És akkor díszítheti övvel, vagy még rávehet egy mellényt, vagy láncot tehet föl. Hogyha nem tapad a ruha, de mondjuk egy ilyen egyenes, valami olyan anyagból van, vagy vékony szövetből, ami nem fog tapadni, de egyenes a szabása, az az almáknak lesz jó. Tehát az almalkatokon lesz tökéletes, de nekik sem szép, ha tapad, csak fut szépen a testük mellett. És akkor nekik ez jó fog állni. Egyébként ezek az oversize modellek az almákon kívül senkinek nem jók. Tehát megkülönböztetném azt, hogy milyen az anyaga annak a ruhának. Azt tudni kell, hogy a kötött ruhák azok nagyon-nagyon passzolnak, és nagyon kiadják, tehát kiadnak mindent. Tehát én azt gondolom, hogy egy kötött ruhát akkor érdemes fölvenni, hogy az embernek tényleg teljesen jó alakja van, és nincsen rajta fölösleges kiló, és lehet díszíteni övekkel, láncokkal, vagy rávenni még egy ilyen hosszított, újatlan kardigánt esetleg. De hogyha nem passzol, tehát a egyenes szabásokról volt ugye szó, és azt mondtam, hogy a kötött az nagyon rá fog cuppanni. Viszont, hogyha nem kötött az anyag, és nem fog cuppanni, akkor az almaalkatokon ez jól fog állni. És ez nekik, tehát ők az egyedüliek, akiknek jól fog állni, és jól fognak állni az oversize fazonok is. Tehát minden ilyen, ami a testünk mellett megy el egyenes, megy lefelé egyenesen. Viszont azért föl lehet ezt venni az egyenes alkatoknak, és föl lehet venni sok esetben körte alkatoknak is úgy, hogy övet teszünk rá. Tehát erre kell figyelni, hogyha megvesz az ember lánya egy ilyen oversize fazont, vagy egy ilyen egyenes szabást, akkor ki kell próbálni. Én azt mondom, inkább még megvétel előtt, tehát ott az üzletben ki kell próbálni, hogy övvel milyen. Tehát övet kell ezekre tenni, és hogyha övvel mutatós és jól néz ki, akkor ezek mehetnek.
És akkor ugye most alapvetően a vékony hasábalkatról, vagy íjalkatról beszéltünk. Hogyan alakul ez a szélesebb hasábalkat, a H-alkat esetében?
Így van. Tehát én azt szoktam mondani, hogy picit olyanok, mint így, hogyha a H-betűt lerajzolunk, és hogyha az ember így vizuálisan maga elé képzel egy nagy nyomtatott H-betűt, és ezt lerajzolja, akkor úgy kell elképzelni, hogy a szabásvonalak az adott ruhán végképp ne ilyenek legyenek, mint a H betűn. Szóval én így szoktam elmondani, hogy ez így nagyon-nagyon egyszerűen megérthető, vagyis a ferde zsebvágások nagyon-nagyon fontosak. Ne legyen például deréknál szélesöv, tehát ne, mint a H betűnek ott ugye keresztbe pont jön az a vonal. Na, tehát minden olyan vonalvezetés, amin a H betűn van, ez nem kell.
Tehát például a keresztbe csíkosak nem jók.
Nem jó a keresztbe csíkosak, nem jó, hogyha a derekat szélesövvel kiemeljük. Egy lágyabb H-alkat, egy keskenyövet esetleg föltehet, de akkor is jó, hogyha rávesz egy zakót. Tehát nem körben ki van emelve a derékrész. És apropó a zakó, tehát például a zakó az egyenes testalkatokon úgy jó, hogyha nem gombolják be. Tehát nem kell begombolni a zakót. Hogyha keskeny a válla a H-testalkatnak is, akkor természetesen mehet ott fölül egy pici váltömés. De azt szoktam tapasztalni, hogyha ők már egy picit testesebbek H-alkatok, akkor kevesebb rakások fognak elmenni. Tehát igazából a karcsúsított szabásvonalak lesznek jók rajtuk. Nekik már a hólok, rakások nem lesznek jók, hanem ami nagyon-nagyon jó lesz az A-vonal, az A-vonalú szoknyák és az A-vonalú ruhák, valamint a mellalatt mondjuk van egy pici szélesebb pánt, és onnan A-vonalban, A-szabásvonalban jövő ruhák, tehát ezek nagyon-nagyon jól állnak az egyenes testalkatú hölgyeknek. Ami végképp nem áll jó nekik, az, ami egyenesen jön. Egyenesen jön, és nincs rajta semmi, és semmi nem történik a ruhán, azt gondolom, hogy nekik el kell felejteni. Hogyha a mellbőségük kisebb, akkor nem kell végkivágás, akkor inkább preferálják az ingallért, vagy a félkör alakú kivágásokat, nagyobb mellbőség esetén lehet végkivágást is alkalmazni. Egyébként, amikor keskeny a váll, tehát akár H-alkat, akár vékony egyenes, akár körte testalkat, akkor nagyon jó jönnek a gallérok és az ingek. Tehát ez minden olyan testalkatnál, ahol a váll szélesség keskenyebb, akkor jöhetnek az ingek, gallérok, és a rakott vagy puffos ujjak. és a vállapok, tehát akár vállapos megoldások is jöhetnek. Például ballonkabátokon vannak ugye vállapok, őszi kabátokon, tehát akkor lehet ilyeneket próbálni.
Most átbeszéltük, hogy mik az alapvető testalkat típusok, és hogyan érdemes ennek megfelelően ruhát választani. Itt még felmerülhet kérdésként, hogy hogyan alakul ez egy alacsony és egy magas hölgy esetében. Ugye az sem mindegy, hogy mondjuk valaki 155 centi magas, vagy 180 centi magas, hiszen a test magassággal a test arányai is változnak. Ezekre még mit tudnám mondani, hogy ha ezt nézzük a magasságot, hogy mi az, ami az alacsonyabb nőknek előnyös szokott lenni, és mindenképp javasolnál, és mi az, amit abszolút nem, és hogyan alakul ez a magasabb nők esetében?
Igen, pont egymásnak az ellentétei lesznek, ugyanis az alacsony hölgyeknek nagyon-nagyon jól áll a monokróm öltözködés. A monokróm az azt jelenti, hogy egy színnek az árnyalataiban vagyunk, de nem túlságosan eltérő árnyalataiban. Az alacsonyabb hölgyeknek, hogyha nem is teljesen monokróm, mert biztos, hogy nem egyszerű akkor minden nap kiválasztani, hogy most ő egy színnek a különböző árnyalataiban legyen, hanem akkor legalább alul. Tehát, hogy a nadrág és a cipő egyezzen meg, vagy a szoknya, a harisnya, a cipő, vagy a szoknya csizma színe egyezzen meg, ez biztos, hogy nyújtani fogja. És természetesen ennek teljesen az ellenkezője, amikor magas valaki, akkor oszthatja magát sok vízszintes vonallal, tehát különböző színeket fölvehet. A vízszintes vonalak egyébként szélesítenek, és egy magas hölgyet, mondjuk egy magas vékony hölgyet nem csak hogy szélesít, hanem alacsonyabbnak fog látszatni, hogyha több vízszintes vonal van rajta. Tehát vízszintes vonal például, hogyha szoknya, blúz van rajtunk, és ez két különböző színű, akkor ott van egy vízszintes vonal. A szoknyának az alja, hogy vége van a szoknyának, és ugye jön a harisnyanadrág, tehát ott megint van egy vízszintes vonal. És egy magas hölgyön minél több ilyen vízszintes vonal van, őt annál jobban ez meg fogja törni, és nem fog annyira magasnak látszódni, főleg, hogyha ezt különböző színekből rakja össze. Az alacsonyabb hölgyek pedig figyeljenek arra, hogyha nagyon szeretnék magukat nyújtani, akkor monokrom módon öltözzenek.
Ha a szoknyahosszakra kicsit kitérünk, kinek előnyösebb a rövidebb állású szoknyák, az éppen tért fölérő, tért kalácsig, vagy tért középig érő, és kinek előnyösebb mondjuk a midi hosszú, ami ugye a lábszár középig ér, vagy akár a hosszú szoknyák, ami főleg ugye nyáron nagy divat, ezek a maxi szoknyák, igen, vagy maxi ruhák.
A legtöbb hölgynek jó a tért fölötti szoknya. Az alacsonyabb hölgyeknek abszolút jó, mert nyújtani fogja őket, nekik a térd alatti egyáltalán nem jó. Tehát nekik akkor vagy maxi, vagy tért fölötti. Egy magasabb hölgynek ott nagyobb a mozgástér, de rajtuk is csinos, alapvetően mindenkin az a legcsinosabb, egy közvetlen tért fölötti, tehát az nagyon csinos tud lenni, ha tényleg lehet a térdet láttatni, és szép az a rész. A midi hossz kifejezetten a magas hölgyeknek áll jól, de akkor, hogyha a vádli nem túl széles, nem túl vaskos, mert egyébként nem érdemes a vádliba belevágni, úgymond, tehát oda helyezni azt a vízszintes vonalat, viszont akkor lehet egy picit lentebb helyezni. Mindig azt kell megnézni, hogy hol van vékony rész a lábunkon, és akkor ott vágjunk, tehát ott érdemes vágni. Tehát a midi hossz inkább a magas hölgyeknek jó. A maxi szoknyák gyakorlatilag ott fazontól fog függni, de bárki alkalmazhatja, csak én azt tanácsolom, hogyha valaki alacsonyabb, akkor ez legyen egyszínű, tehát nem intás legyen, hanem egyszínű szoknyákat alkalmazzon, mert őt fogja nyújtani. Ha pedig egy magasabb hölgyről van szó, akkor őt már lehet, hogy túlságosan magasnak fogja láttatni, tehát neki lehet mintás maxi szoknyát alkalmazni. Egyébként tényleg vannak ilyen standard darabok, amik majdnem minden testalkatra jók, ezek az A-vonalú szoknyák. Tehát egy A-vonalú, hosszú, maxi szoknya szinte az összes testalkatra jó, mondjuk kivéve az alma testalkatot. És akkor itt már csak arra kell figyelni, hogy mintás legyen, vagy ne legyen mintás az adott testalkatnál.
Felmerülhet az a kérdés is, hogy hízás vagy fogyás után esetleg megváltozik az embernek a testalkata, vagy akár a szülés után annyira átalakul a testalkata, hogy még előtte mondjuk meg tudta állapítani, hogy ő melyik testalkat típusba tartozik, máshova hízik, vagy máshogy fogy le, és már esetleg átsorolódik egy más kategóriába. Ezt hogyan lehet utána megállapítani, illetve mit javasolnál, hogy akkor mondjuk a régi ruhatárat azt ebben az esetben teljes mértékben le kell cserélni, vagy hogyan lehet ebben is megtalálni a harmóniát, a megfelelő darabokat?
Nem gondolnám, hogy le kell cserélni egyébként. Sokszor nagyon-nagyon jól jön egy nagyon jó varrónő, aki tud alakítani a dolgokon. Én azt tapasztalom, hogy a csontozat nem változik. Tehát, hogyha fogy is az ember, de a testalkat típusa nem fog változni. Természetesen időnként valóban átsorolódhat egy hízás esetén, de az nem azt jelenti, hogy például egy homokóra már nem lesz homokóra, hanem a homokóra egy picit almásodik, és akkor kevert alkat lesz egy picit az almával. De nagyon sok esetben inkább csak még, tehát azt mondjuk, hogy egy homokóra után a telt homokóra lesz. Tehát a csontozata nem fog változni. Nyilván lesz egy-két olyan dolog, amit utána már nem vehet föl. Ilyenkor én azt szoktam tapasztalni, mindig vagy tanácsolni, mindig konkrét példa kell hozzá, de övekkel, különböző kiegészítőkkel azért lehet, hogy hordhatóvá kell azokat, vagy hordhatóvá lehet tenni azokat a darabokat, és nem kell újakat venni. Vagy sokszor ilyeneken változtatunk, hogy eddig betűrte az inget, most ne tűrjük be az inget. Tehát ilyen apró dolgok, vagy fogyott, és akkor most be tudjuk már tűrni legalább elől az inget, és nem biztos, hogy azt ki kell dobni. Hát természetesen, hogyha várba, meg a karöltőjén se fog fölmenni, akkor át kell gondolni, hogy mi legyen az a sorsa, hogy érdemes-e megtartani még. De mondom, a csontozat nem változik, inkább a saját testalkatára fog ízni, vagy fogyni.
Ha tovább megyünk, a színtípusok szerinti besorolásra, ugye mindenkinek megvannak az adott színei, hogy a szemszíne, a bőrszíne, a hajszíne, amit természetesen lehet változtatni, de kérdés, hogy milyen hajszín áll jól neki. Ezekhez aztán milyen színeket hordhat? Tehát hogyan alakulnak a színtípusok, mik a legfőbb színtípusok, és ezekhez hogyan érdemes jól színeket választani?
Hát igen, nagyon-nagyon fontos, és ezt mindig elmondom, hogy a színtípusunk szerint választunk ruhákat, tehát olyan színeket viseljünk, és igazából tökéletesen be lehet lőni a hajszint, a sminkszint is az egyes színtípusokhoz, és gyakorlatilag ez tényleg a hölgyeknek a mindennapjait megkönnyíti, mert nem kell már annyit próbálkozni utána a fodrásznál, tehát bemérhetőek a hajszínek is teljesen pontosan, hogy mi lesz neki a legjobb. Hát vegyük a négy alaptípust, ugye van tavasztípus, nyártípus, téltípus és ősztípus. A téltípusból nagyon sok van Magyarországon, akár a férfiak között, akár a hölgyek között. Alapvetően sötét tónusokkal rendelkeznek, és a sötétebb hajszínek fognak nekik jól állni, és ők azok, akiknek sminkben például nagyon jól áll az erős smink, akár a szem környékén, akár a rúzsban. És nagyon érdekes, mert egy téltípusú hölgy nem lesz közönséges soha a vörös rúzsal, hogyha azt megfelelően alkalmazza, míg például egy nyártípuson leugrik, és gyakorlatilag egy ilyen közönségesbe megy át. Ez is nagyon érdekes, tehát, hogy nem a vörös vagy egy piros rúzsal van a gond, hanem azzal, hogy ezt ki alkalmazza, tehát hozzáillő-e az a szín. Tehát a következő pedig az ősztípus. Ősztípusú hölgyekről azt kell tudni, hogy kevés van nálunk. Egyébként minden színtípuson belül még van három altípus, mert az összes típus keveredik egymással. És ezért is van az, hogy nagyon nehéz otthon ezt házilag belülni, hogy ki milyen színtípusba tartozik. Még mielőtt az ősztípust ecsetelném, azért ennyit elmondanék, mert sokan szeretnék így belülni a színtípusokat, de a tiszta színtípusokat be lehet lőni, hogyha valaki tiszta színtípus, mind a négy típuson belül vannak tiszta típusok, ilyen a hideg tél, a hideg nyár, a meleg ősz és a meleg tavasz, de a kevert típusokat már elég nehéz úgymond házilag vagy otthon belőni, és ezért van, hogy nem nagyon tudják magukról eldönteni a hölgyek és az urak, hogy milyen színtípusba tartoznak.
Akkor tehát tudjuk úgy a színtípusokat végigvenni, esetleg, hogy a színtípuson belül is mi az a három úgymond altípus, ami oda
persze
tartozik?
Persze, akkor visszatérek a téltípushoz, és a téltípuson belül van a hideg tél, tehát ő a hófehérke típus. Van az élénk tél, és van a sötét tél. Na most a különbség közöttük, hogy az élénk tél lesz az a típus, akiknek a legélénkebb, legvadabb színek is jól fognak állni. Alapvetően mind a három típusnak a sötét, hideg és élénk árnyalatok lesznek jó. Ezeket az élénket más szóval telítetnek is nevezzük, tehát a telített színek. Viszont a legislegtelítettebb, a legszínesebb, a legélénkebb árnyalatok az élénk télnek lesznek jók. Tehát ő például ragyog egy királykék nadrágba és egy neon felsőbe. Természetesen ezt nem mindenki meri meglépni, de én mindig mondom azt is, hogy elég csak pici színfoltba, csak tegyen egy élénk tél magára egy kis színfoltot, és ragyogni fog. A hideg télnek kevesebb kontraszt is elég, sok esetben elég neki egy hófehér és egy másik telített hideg színnek a kontrasztja, mondjuk egy hófehér és egy magenta, és már ragyogni fog benne. A sötét télnek pedig a sötétebb, tehát a tél színeiből a sötétebb árnyalatok lesznek jó, neki akár kettő sötét telített hideg szín is jó lesz, vagy például nagyon jó nekik a fekete, és a fekete mellé egy másik hideg, sötét szín. Tehát azért van a három altípus között is különbség. Nyilván itt bőrszínre is, szemszínre is. Én ebben nem akarok belemenni, mert gyakorlatilag szinte mind a három típuson belül vannak kék szemmel, mondjuk legkevesebb a sötét télen belül, de mindegy élénk télnek, mindegy hideg télnek is lehet kék a szeme, mind a három típusnak lehet barna a szeme, mind a három típusnak lehet barna a haja. Az azért jellemzőbb, hogy a sötét teleknek sötétebb a bőrszínük például. De láttam már élénk télen belül is őt, akinek sötétebb volt. Tehát ebbe így ennyire nem akarok belemenni. Hajszín a középbarnától a sötétbarnáig egyébként mind a három típusnak nagyon jól áll. Az az igazság, hogy a sötét télnek állnak jól a legsötétebb tónusok, és neki például a szőkítés nem lesz jó. Tehát ezt most elárulom, ezt a titkot, hogy a sötét telekre, olyat még nem láttam, hogy sötét télnek jó a szőkehaj, mert nem jó. Amíg egy élénk tél, ha próbálkozik vele, és lehet, hogy nem lesz rossz, meg egy hambas elnyalat sok esetben a hideg télnek sem, a sötét teleknek egyáltalán nem lesz jó. Téltípusból egyébként, ahogy említettem is, vannak bőven nálunk, tehát itt Magyarországon nagyon élénk típus, és nagyon-nagyon színesen és nagyon jól lehet őket öltöztetni, és az pláne jó lenne, hogyha picit fölbátorodnának a téltípusok, és elkezdenének színeket viselni, és nem az ősz típus színeibe járnának, csak azért, mert divat, mert például, tehát ugye most következik, elmondom az ősz típus néhány jellemzőjét, és azt is érdemes tudni, hogy elég kevés ősz típus van nálunk. Tehát én is örülök, ha néha beesik egy ősz típusú hölgy, akit végre le tudok tesztelni, és a zavarszínek jól fognak neki állni, és ilyen módon a divatipar ugye nagyon ráállt, és gyártja ősszel a zavarszíneket, de hát ez nagyon-nagyon rosszul áll. Hát a nyártípusokról nem is beszélve, és a tavasz típusokról, tehát nekik meg végképp nagyon rosszul áll. Az ősz típusokat pedig ragyogtatja. Nagyon sok esetben az ősz típusoknak az eredeti hajszínük vörös, de lehet barna is. Tehát lehet barna is, középbarna is, sötétbarna is, ugyanúgy, mint a téltípusoknak. A szemszínüket tekintve is a barnától a türkiszkék, a türkiszöld. Az igaz, hogy nem élénk a szemük. Tehát egy ősztípusnak nem élénk a szeme, a szemszíne általában, és ahogy mondtam, a zavarszínek fognak jól állni. Nekik van lágy ősztípusunk, meleg ősztípus és sötét ősztípus. Ami leggyakoribb Magyarországon, ez a meleg ősz. Tehát meleg ősztípusból azért ott a kevés számon belül is, akik vannak, inkább a meleg ősz típusok táborát erősítik. Lágy őszből és sötét őszből azért elég kevés van, ez egy ritkább színtípus. Azt kell tudni, hogy amit eddig elmondtam, az ősz és a téltípusok a sötét típusba tartoznak, és akkor a tavasz és a nyár típusok a világos színtípusokba tartoznak. Még egy pillanatra, az ősz típusnak a meleg tört színek állnak jól, és a meleg tört és sötét színek. És akkor most jövök a nyártípushoz. Nyártípuson belül van világos nyár, lágy nyár és hideg nyár. A nyártípusok világos típusok, a tört színek fognak jól állni nekik, és a hideg színek. És ugye nagyon sokszor és sokan összekeverik magukat tavasz típussal, nyártípusként, de teljesen mások az árnyalataik, mert a tavasz típusoknak viszont a világos, meleg és élénk színek fognak jól állni. És hajszínben ugyanígy a teljesen meg lehet különböztetni. Amíg egy nyártípusnak a hamvas tónusú hajszín fog jól állni, ez az úgymond se színű barna rajtuk, nagyon, ezt tényleg komolyan mondom, hogy nagyon jól fog állni.
Tehát az ilyen bézses árnyalatok?
Igen, de a bézsesnek is a hidegbézs. Mert tehát meg lehet különböztetni hidegbézs és melegbézst, és a melegebb, kicsit sárgásabb fényű bézses, az már a tavasz típusoknak fog jól állni. Egyébként nagyon érdekes, mert nálam van paróka próba is, és van egy olyan parókám, ami gyakorlatilag mind a két típuson úgy nem rossz. Tavaszoknak jobb, de még a nyaraknak sem. Tehát nyilván mindenből, hát ebből is van egy köztes árnyalat, de alapvetően a hamvasabb, hidegebb bézs az lesz jó a nyaraknak, és a melegebb a tavaszoknak.
Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, igen, hogy mondjuk a nyár típusoknak inkább a pasztelszínek, tehát ez a nagyon finom rózsaszín, halványkék, halványbézs, törtfehér, és a tavasz típusoknak meg ezeknek az élénkebb árnyalat, tehát a erősebb ilyen babakék, babarózsaszín, fagyiszínek.
Hát a kék nem is annyira, inkább a türkisz, a barackrózsaszín, a türkisz, a zöldnek is a smaragd árnyalata, tehát az élénk világos árnyalatok, a türkiszöld, türkiszkék, mind a kettő, tehát ez nagyon-nagyon jól áll a tavaszoknak, míg a nyaraknak a tiszta kék, az égkék fog jól állni. Tehát sokkal jobban, mint mondjuk a türkisz. Természetesen a türkisznek is van olyan árnyalata, ami jó a nyártípusoknak. És még a hajszínnel kapcsolatban akartam mondani, hogy a tavaszoknak a sárgás fényű bézs, a mészszín, a vörös például nagyon-nagyon jól áll, az eperszín. Tehát addig a nyaraknak a hambasztőke, a világos barna, tehát azért alapvetően más árnyalatok fognak jól állni, mind hajszínben, mind sminkszínben, és mind színekben, tehát nagyon szépen meg lehet a kettő színtípust különböztetni. Mind a kettőnek szintén lehet kék a szeme, vagy zöld a szeme, a tavaszoknak még barna is, de azért a tavasz típusoknak élénk a szeme, még a nyár típusoknak azért tört, ilyen kicsit törtebb, fakóbb a szemszínük. Tehát így nagy vonalakban így ennyit, de ezt tényleg csak nagyon nagy vonalakban ennyit tudnék mondani a színtípusokról.
És még ha a ruházat mellett röviden kitérünk az ékszerekre, arra is lehet azt mondani, hogy mondjuk az egyik színtípusnak kifejezetten az arany és aranyszínű ékszerek állnak jól, másik típusnak a rózsgoldos, vagy az ezüstös, bronzos árnyalatú ékszerek.
Így van, pontosan ezt is be lehet határolni. A téltípusoknak például az ezüstékszerek állnak jól, és minden, ami csillog. A tavasztípusoknak az arany áll jól. Az ősztípusoknak a rózsgold, az aranynak a tompább, tehát a csillogós nem, ez a teljesen tompább, mattabb árnyalat áll jól. És segíts, mi maradt ki?
A nyár.
Tehát az őszöknek, igen, a nyár, és a nyaraknak is az ezüst, de nem kell, hogy annyira csillogjon, mint a teleken, tehát nekik is egy ilyen mattabb árnyalat lesz jó. Tehát az ezüstnek a mattabb árnyalata.
Ezen el is érkeztünk az adásunk végéig. Remélem, hogy sok hasznos infót kaptatok azzal kapcsolatban, és segítséget, hogy mit, hogyan érdemes viselni, mire érdemes figyelni az öltözködés és a színválasztás során. Tomaszowski Andrea szín- és stílus tanácsadó volt ebben a segítségünkre. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, a főszerkesztő Szobota Zoltán, technikus Kammer Jonatán, zenei szerkesztő Jámbor László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottatok, a műsorvezető Császár Enikő volt.